Sziasztok! Ez itt a Telex After, én Sajó Dejv vagyok, a mai adásunk vendége Szabó Benedek, a Galaxisok zenekarból. Szia Benedek!
Sziasztok!
Rég láttalak, mondhatni végülis tavaly, amikor kijött a Minket ne szeress című lemezetek, és én azt éreztem akkor, hogy na most megint el fog telni egy pár év, még lesz egy folytatás, vagy ilyesmi, és ehhez képest, bár utalgattál rá, hogy nagyon fel vagy cseszve, de ehhez képest alig egy év után itt az Ellenszélben a 8. Galaxisok nagylemez, ami egyértelműen nem hangzásában, de szövegében a leges-leges legdühösebb zene, amit valaha hallottam tőletek, vagy tőled.
Ez így van, és amikor kijöttem Minket ne szeress, én sem tudtam, hogy ezt ilyen hamar követi majd a következő, sőt, semmiféle tervem és elképzelésem nem volt. Volt egy ilyen rövid időszak, amikor a zenekarral kapcsolatban is kétségek voltak bennem, hogy mennyire szeretném ezt folytatni, vagy úgy általában elég komolyan el kellett gondolkodnom azon, hogy mit jelent nekem a zene, és mennyire fontos része a személyiségemnek, és arra jutottam végül, hál' Istennek, hogy fontos, de ezt azért megelőzte pár hullámvölgy. És aztán, ahogy lenni szokott, ez az új lemez, ez úgy jött, hogy egyszer csak született egy szám, ez volt az Ellenszélben, a címadó szám, és utána kiomlott a többi is elég gyorsan, úgyhogy ebben nem tudom, hogy van-e valamilyen varázslat, és ezért tartom mindig nagyon nehéznek, amikor arról kell beszélnem, hogy hogy írom a számaimat, mert nagyon sokszor ez számomra is rejtély, hogy mitől függ, hogy mikor jön az ihlet, és mikor nem. Van, amikor 3 évig nem jön, ugye a 7. lemez előtt ez történt, most meg nagyon gyorsan jött. Hát azzal a szomorú apropóval persze, hogy nem nagyon kellett keresgélni az ihletet egy közéleti politikai ihletettségű lemezhez ma Magyarországon.
Azon, hogy most nézze nekem azt, hogy néha úgy fogok hivatkozni a Galaxisok zenére, hogy a te zenét, de azért mégiscsak te vagy a fődalszerző a zenekarban, azt ki lehet jelenteni. Szóval, hogy a te zenétben nekem mindig az volt a feltűnő, hogy te sokkal direktebben fogalmazol a dalokban, mint a legtöbb énekes dalszerző szokott szerintem, és szerintem ez is volt üdítő már a Kapuzárosi Pikniktől kezdve a legtöbb Galaxisok, Szabó Benedek és a Galaxisok, hívjuk akárhogy hívjuk, lejjel most Galaxisok lemez. Szóval, hogy mindig sokkal direktebb voltál szerintem az átlagnál. Itt viszont már olyan szinten direktnek érzem a dalszövegeket, hogy én őszintén szóval meg is lepődtem. Tudtam azt, hogy ez a lemez készül, és tudtam azt, hogy aztán beszéltünk is erről, hogy ez egy erősen közéleti ihletésű lemez lesz, de ahhoz képest, hogy mostában milyen közéleti ihletésű lemezek meg dalok készülnek, ez ennek a hatványozott vagy a köbre emelt verziója. Nem férti attól, hogy ahogy a Mandinen is megírta egy lemezkritikába, hogy a politikai utalások és a közéleti reflektálás mögött el fog veszni az, hogy ez egy lemez?
Én nem akartam utalgatni, és nem akartam a sorok között szamizdatban üzenni, mert lehet, hogy lesz majd egy ilyen időszak. Isten ne adja, hogy legyen, amikor újra sorok között kell majd kikacsintva beszélni dolgokról. Egyelőre még nem kell. Egy kicsit arról is szól ez a lemez, hogy nagyon szeretném, ha nem is kéne soha. És nagyon, bár nem arra tartunk. Ez egy nagyon dühös és nagyon direkt lemez, ezek nem politikai utalások, ezek konkrétan politikai témák, ez a lemez egy protestlemez, ez a lemez explicite kormányellenes lemez, és explicite a jelenlegi magyar kormány ellen szólnak ezek a számok. Én ezt így szerettem volna megírni. Ezért van az, hogy tehát én nem gondolom azt, hogy ezek a számok, ahogy a 444-en ugye a cikkben elhangzott, hogy ez az új sárga rózsa az egyik számra. Nem akartam olyan áthallásosan sem írni, olyan mondjuk úgy, hogy nem túl nehezen eltéveszthető témával, mint mondjuk a sárga rózsa, hanem teljesen egyértelműen arról akartam írni, ami engem foglalkoztat, jobban mondva arról, ami engem nagyon dühít. És engem az dühít már nagyon-nagyon régóta, amerre ez az ország tart a jelenlegi kormány irányítása alatt, és úgy gondoltam, hogy most az egyszer megtehetem azt, hogy ennyire közvetlenül, ennyire explicit módon beszélek róla, anélkül, hogy ezt különböző rétegek alá megpróbálnám elrejteni.
Azért is érdekes, hogy pont most jött ez a pillanat, mert gyakorlatilag a te komplett zenei pályád az Orbán kormány alatt zajlott. Hiszen a Kapuzárosi Piknik az 13-as, most a Gyökkettő zenekar, nem tudom, hogy az 10 előtt vagy után volt-e,
előtt.
Akkor nem a komplet, de mondjuk a 90%-a, ezt mondhatjuk?
Gyurcsány alatt kezdtem zenélni.
Így van, te meg Gyurcsány alatt
kezdtem. Voltak azok is, de a Galaxisok az már a NER nem mondom, hogy a NER szülöttem, mert semmi köze nem volt a születésének a NER-hez, de hát nem csak az én zenei pályám zajlott a Fidesz kormány alatt, hanem a fiatal felnőtt koromnak a legnagyobb része is. 23 éves voltam, amikor 2010-ben megnyerte a választásokat a Fidesz, és nagyon sok mindent gondoltam akkor, azzal kapcsolatban, hogy mi jön, de a legvadabb rémálmaimat is felülmúlta a valóság. Az is igaz, hogy akkor, amikor ez megtörtént, még nem éreztem úgy, hogy nekem ettől feltétlenül nagyon rosszul kéne magam éreznem, mert ugyan voltak arra mutató jelek, hogy most valami mást fog történni, mint amit eddig megszoktunk, de azért azt hiszem, hogy te is, vagy bárki más belátja, vagy úgy emlékszik, aki emlékszik erre, nem biztos, hogy erre számítottunk.
Miért most, 2024-ben? Nem hiszem azt, hogy ne lett volna az elmúlt, mondjuk 10 évben, mert azért lehet ki lehet jelenteni, talán a kormánynak az erős hangulatváltása, közéleti hangulatváltása az inkább ilyen 13-14-től volt érezhető, de hogy azért azt érzem, hogy ugye ez a lemez azért még bőven a Varga Juditos kegyelmi ügy előtt készült el, nem erre reflektálsz, nyilván ez most egy kiemelten erős történet a közéletben, de azért az előző években is volt rengeteg olyan esemény, amit téged személy szerint megérintett volna annyira, hogy egy ilyen lemez kicsúszon belőled, és ugyan voltak utalások több lemezetben is, nekem a kedvencem tudom mindig az Emri Hárdos utalása, a bekólázott Mercedes-szel elbasznak téged az utcán, ami egyébként visszajön ezen a lemezen az egyik dalban, kicsit ez a kép, a fekete pólóban, fekete autóval nyomod a gázt, vagy nem tudom, hogy jól idézem, de majd jól fogom idézni.
Többé-kevésbé jól, úgyhogy.
Köszönöm szépen. Szóval, hogy a lényeg az, hogy azért volt lehetőség eddig is, és miért pont most csúszott ez ki belőled?
2014-től datálom én is azt a fordulatot, ami végleg valami nagyon-nagyon rossz irányba vitte az országot. Én ezt nagyjából a paksi bővítés alá titkos, vagy hát titokban végzett, sunyiban végzett aláírásától számolom, amikor megkezdték a magyar közvéleménynek a finom hangolását nyugat barátból orosz baráttá, ami egyébként egészen rémisztően jól sikerült, és soha nem gondoltam volna, hogy ezt egy bármilyen erőteljes kommunikációs gépezettel rendelkező kormánynak sikerül így megcsinálnia. De sikerült. És ez rettenetes, de sikerült. És én 2014-ben egyébként is nagyon kivoltam akadva, többek közt emiatt is, és akkor már érlelődött bennem egy ilyen lemez. Tehát a legszebb éveink, ami a második lemezünk, a Galaxisokkal, az eredetileg egy nagyon erős protestlemez lett volna politikai felhangokkal. De akkor valamiért úgy éreztem, amit egyébként utána is nagyon hosszú évekig éreztem, hogy ismervén a protest műfajnak a sajátosságait és a buktatóit, azt gondoltam, hogy én nem tudok majd elég okos lenni, amikor ilyen témákról írok, én akkor majd óhatatlanul el fogok menni a demagógia és a pátosz irányába, és nem fogom tudni megugrani azt a lécet, amit magamnak elhelyeztem, és ettől való félelmemben úgy döntöttem, hogy inkább a másik megoldást választom, és elmerülök az álmaimba, elmerülök a nosztalgiába, a varázslatos világokba, ahogy egyébként az ember nagyon sokszor szokta is tenni, tehát én is ezt csinálom, filmekbe, könyvekbe, zenékbe temetkezem, és a zenémben...
Vagy alkoholba.
Vagy alkoholba, bár azt abba is temetkeztem, de most már jó ideje nem, szerencsére, viszont nem foglalkoztam ezzel a zenémben, és legfőképpen ennek a félelem volt az oka, és ez a félelem ez nem a kormánynak a retorziójától való félelem, hanem a saját elvárásaimtól való félelem volt. És ezt már több helyen is elmondtam, de ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy tavaly olvastam az egyik kedvenc írom, Ursula Le Guin, The Word for Word is Forest című regényét, aminek az előszavában pontosan erről beszél, hogy visszaolvasva ezt a regényt rájött, hogy talán egyetlen alkalommal a pályája során most elragadták az érzelmei, és ez egy dühös regény lett, viszont ez egy csodálatos regény lett. És akkor én is rájöttem arra, hogy egyszerűen vannak olyan helyzetek, vannak olyan korszakok, vannak olyan szituációk, amikor az ember megengedheti magának, hogy dühös legyen, hogy ne foglalkozzon annyira azzal, hogy mennyire lesz okos, mert nem kell mindig okosnak lenni, hogy sokszor pátoszos legyen, néha elkeseredett legyen, de mégis az egészben ott legyen az a düh, ami egy teremtő düh is lehet, hogy kimondja azt, akár egy kicsit naívan, de dühösen, hogy elég volt.
A cím nélküli ötödik lemezről beszélgettünk tavaly még, ahol mondtad azt, hogy egy kicsit megbántad azt a lemezt, hogy hát pár dalt róla, és hogy nem vagy pár dalra büszke, sőt, nem is szeretsz róla pár dalt, és ott is pont ezt mondtad volna, hogy hagytad, hogy elragadjon a düh és a harag. Na most megint ez történt.
Igen, csak most némileg tudatosabb volt. Tehát most azt mondtam, hogy itt van bennem az a nagy düh, amit a helyzetünk miatt érzek, és én ezt megpróbálom úgy becsatornázni számokba, hogy ez üzenjen valamit. Az ötödik lemez esetében úgy ragadott el a düh és a harag, hogy szerintem nagyon-nagyon jó számok születtek.
Szerintem is.
Témájukat tekintve azt hiszem egy kicsit ilyen kontrollálatlan és önsorsrontó vagy önpusztító düh volt az. Most annak ellenére, hogy meglehetősen sötét témákról szól ez a lemez, én érzek benne valamiféle erőt vagy szenvedélyt, ami mondjuk az ötödikben szerintem mindenképpen inkább egy negatív vagy sötét erő volt.
Az az érdekes a lemezen, hogy ha elkezdem hallgatni, az első szám ugye a konszolidáció, és így hallgattam, jé, de jól áll a bendekiknek, hogy egy kicsit pankosabban játsszák a számaikat. Tudod, így kezdem el nekem az ilyen egyik kedvenc galaxisok számom, ami pont egy ilyen gyorsabb dal az átlaghoz képest. És itt is azt éreztem, hogy na jó, ez vajon a Laci behozta a Descendence vonalat, és hogy honnan vehettétek ezt? Na, ez a lemez, na ez tényleg nekem való gyors számok, rövidek, imádni fogom, és ehhez képest utána kicsit lassul a tempó, és hogy azt vettem észre a lemeznél, hogy a dalszöveg és a zene hangzása az, mintha teljesen eltérő lenne. Ez szándékos volt végig?
Ez abszolút szándékos, és ha már a konszolidációt hoztad föl, én nagyon-nagyon szerettem a Kalipánkot régen.
Te szeretted a Kalipánkot? Hallgattál Bad Religions?
Hallgattam Bad Religions.
Nem, az, amit még felismertem rajta egy picit.
Nagyon-nagyon érdekes, hogy a Bad Religionnek az epigonjait jobban szerettem később, mint magát a Bad Religions. Tehát a korai Offspringet, én azért kezdtem ezen élni.
Korai Offspring miatt?
Persze.
Beszéltünk egy olyan Offspringről is.
Mindenképpen nagyon szívesen, tehát hogy mit tudom én, először Smash meg American, de utána meghallgattam a még korábbi Offspring lemezeket, amik szintén, és azok a mai napig nekem nagyon-nagyon tetszenek. És én mindig nagyon szerettem ezeket a gyors, lendületes, széttorzított kvintes számokat. Hát ugye nekem a tökéletes gitárhangzás az a 90-es éveknek ez az angol száz akkor alternak hívott, de hát ugye a magyar alteres semmi közön is gitárhangzása, ezek a betorzított Jaguarok, meg jazzmasterek, amik ilyen elképzelhetetlen.
Mondd már példát annak, aki nem ismeri ezeket a márkákat, létszi, hogy milyen zenekarokra gondolsz itt.
Hát én nézzem meg valaki klipet, mondjuk az Alternative Nation-nek a klip terméséből a 90-es években, vagy a 120 Minutes-nek egy régi műsort a YouTube-on, mit tudom én, nézem meg egy Sonic Youth klippet, nézem meg akár egy korai Smashing Pumpkins klippet, vagy egy, mondjuk a My Bloody Valentine. Nem, jó, nézem meg az Only Shallot a My Bloody Valentine-tól, vagy hallgassa meg a Loveless-t, és akkor én azt a gitár hangzást szerettem a legjobban. És mindig igyekeztem azért a lemezeinkre egy-egy ilyet elhelyezni, mondjuk a Vakáció, amit említettél, az pont ilyen. Uh-huh. És a konszolidáció kapcsán úgy gondoltam, hogy most tök könnyű lenne ezt a lemezt is úgy kezdeni, hogy egy ilyen dallamos, középtempós, 3,5-4 perces slágerrel elindítjuk a lemezt, de azt mondtam, hogy rúgjuk be az ajtót. Tehát így, akkor legyen az, hogy itt most dühösek vagyunk, és rögtön elkezdődik egy szám, ami azt hiszem, hogy elég jó programot ad az egész lemeznek, ami ráadásul rövid, ami nagyon fontos szerintem, hogy egy rövid és megjegyezhető számmal kezdődjön a lemez, és akkor utána pedig minden menjen tovább a maga útján.
Hiszel a konszolidációban?
Szeretnék hinni a konszolidációban, de jelen keretek között biztosan nem történik konszolidáció. Erről szól ez a szám, ugye? Annak idején ez volt a jelszó 2014 környékén, pont a második ciklust megelőzően, hogy na, lehet, hogy most történtek félelmetes dolgok, de most megcsináltak a fiúk mindent, amit csinálni szeret, amire szükség volt, hogy az inga visszalenduljon, és most jön a konszolidáció. És mindannyian tudjuk, hogy lófaszt következett konszolidáció. De azért őszintén szóval ebben egy kicsit mi is felelősek voltunk, tehát hogy a Lacival beszélgettünk annak idején erről, hogy hát ez nem mehet így tovább, muszáj, hogy jöjjön valamiféle konszolidáció, nekünk sem lett igazunk, szóval ez egy kicsit magunkkal szemben is egy gúnyosan cinikus válasz a 6-7 évvel ezelőtt ilyen magunknak.
Idéznék a rekorderes interjútból. Annak a kormánynak, amely képes volt egy moderáltan orosz ellenes és alapvetően nyugatos társadalomból 10 év alatt egy döntő többségében keletbarát és elképesztően nyugatellenes országot kreálni, igenis lehetünk az áldozatai.
Ezzel tökéletesen egyetértek.
Saját magaddal.
Azzal egyetértek.
De hogy szerint áldozat? Tehát egy áldozatnak érzed magad?
Az volt a kérdés abban a bizonyos interjúban, hogy nem félek-e attól, hogy valami ehhez hasonló, hogy áldozat pózban tetszelgéssel gyanúsítanak majd ennek a lemeznek a kapcsán, mert hogy van ugye a magyar ellenzéknek ez a elég gyakran tetten érhető kommunikációs panel az áldozati póz, hogy hát mi nem tudunk semmit csinálni, hanem minket itt egy kormány ejtett rabul, és egyszerűen nem lehet semmit csinálni, és áldozatok vagyunk. És erre mondtam azt, hogy nem tartom magam áldozatnak, de egyébként akár tarthatnám is magamat, mert az a része az országnak, aminek és amiről ez az új album szól, az tulajdonképpen ezeknek az időknek az áldozata. Hiszen nem mi léptünk bele abba a bizonyos kutyaszarba, aminek a szagát viszont ugyanúgy érezni rajtunk, hanem mások léptek bele a mi cipőnkkel, vagy mások löktek bele minket, viszont nincs igazából eszközünk meg módunk arra, hogy ezen változtassunk, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy továbbra is őrizzük meg magunkban azt a lángot, meg dühöt, hogy mégiscsak higgyünk abban, hogy valahogy lehet ezen változtatni, mert különben sem értelme semminek. És belesüllyedünk egy olyan apátiába, amiben tényleg nem maradt semmi más, csak a teljesen tehetetlen áldozati póz, ami meg nem áll jól senkinek.
Volt olyan momentum az elmúlt években, vagy akár csak az elmúlt egy évben, ami közéleti történés, ami szerinted elindíthatta ezt a szerzői gondolkodást, hogy te fogsz írni egy ilyen lemezt? Emlékszel egy ilyen nagyon konkrét eseményre, ahol azt érezted, hogy valószínűleg ez lehet az ilyen ősforrása annak, hogy ez az album elkészült?
Konkrét eset nem volt, de hát minden napra jut egy ilyen. Ezt el szoktam mondani, hogy azért ez egy nagyon fonák helyzet, amikor az ember minden nap, hogyha meglátja, hogy az országának a miniszterelnöke nyilatkozott valamit, összeszorult gyomorral ül le a gép elé, mert tudja, hogy az számára csak is rosszat jelenthet. Tehát amit mondjuk nekem fontos az életben, amilyen világot én szeretnék magamnak, amire vágyom, amit fontosnak tartok, szinte garantált, hogy annak a szöges ellenkezőjét csinálja a kormány most már nagyon-nagyon sok éve. És például az Ukrajnában zajló háború kapcsán az a fajta egyre cinikusabb és egyre gusztustalanabb kommunikáció, mind szavak, mind a tettek mezején, amit a kormány csinált akár az utóbbi egy évben, vagy az utóbbi két évben, mióta háború tart, az például az egyik ilyen dolog. És őszintén szóval nagyon szörnyű azt látni, hogy a társadalomnak van egy jelentős része, ami nemhogy nem áll ellen ezeknek az üzeneteknek, hanem nagyon aktívan egyetért és helyesli ezt. És az ember néha elgondolkozik azon, hogy mi történt azzal az országgal, ahol ő élt, és amit egyébként nagyon szeret.
Szintén a Recordernél azt így külön kiemelted, hogy azért sem szeretem, amikor közérzeti számoknak nevezzük ezeket, mert ezek kormányellenes számok, ezt nem szégyellem kimondani. Szóval, hogy te kategórikusan kijelented, hogy ez egy kormányellenes, ezt mondtad az adás elején is, de egyébként a közérzeti dal az valamennyire nekem helyesnek tűnik az életművedet tekintve, mert rengeteg olyan dalod van, ami az éppen aktuális közérzetet írja le, akár a másnapot, akár a faszomat a munkába, meg a szokásos ciklikus életritmusba, stb. Ilyen szempontból jogosnak érzem. Itt egyébként tényleg nem érzem a jogosnak a közérzetiséget, de közben mégis azért az, hogy kormány ellenes egy komplet lemez, ilyet szerintem még a picsától sem hallottam.
Pedig szerintem azért a picsánál biztos, hogy volt ilyen, és egyébként másoknál is, mert hogy az undergroundban szerintem ez nagyon régóta létezik, és ott nem is nagyon fogták vissza magukat soha az emberek. Mint tudom én, a punk szcénában biztos, hogy soha nem volt ez megfontolás, hogy jaj, mi fog történni a pályánkkal, vagy a karrierünkkel, vagy azon gondolkodni, hogy nem lesz elég okos az üzenet. Tehát, hogy ez létezik, és egyáltalán nem is akarok úgy csinálni, mintha mi írtunk volna először ilyen lemezt, mert ez egyáltalán nem így van. Sőt, ha mondjuk most megnézed az elmúlt egy-másfél évnek a fejleményeit, azt látjuk, hogy egészen döbbenetesen népszerű zenekarok nálunk, sokkal-sokkal híresebb zenekarok is teljesen nyíltan beleállnak, ami egy rendkívül üdvözítő fejlemény szerintem, és csak támogatni tudom, és nagyon örülök neki.
Ez kellett neked, hogy önbizalmad legyen ehhez a lemezhez? Hogy mondjuk lásd azt, hogy mondjuk akár én most a Carson Comet emelném ki, mert talán műfajban ők vannak legközelebb hozzátok a magyar top előadók közül, akik reflektálnak a közéleti dolgokra. Bennem felmerülhet az, hogy lehet neked pont egy ilyen lökés kellett, hogy lásd azt, hogy ha már az A-listás zenekarok is ezzel foglalkoznak, akkor neked mi a francián lehetne egy ilyet írni?
Nem volt rá közvetlen hatással, mert ha jól emlékszem, amikor például a Carson Comet-nek kijött az a száma.
A feldobom a követ,
akkor már ugye készült ez a lemez. De én úgy érzem, hogy ez az egész valahol egyrészt nagyon jó, mert nem konkurencia arc van a zenekarok között, hanem egyfelé húzunk, és valami nagyon, én mindig azt éreztem, hogy a magyar zenei szintér azért jó, nagyon kevés kivételtől eltekintve, mert egy nagyon erős bajtársiasság van benne, és úgy általában szeretjük egymást, és így tudunk együtt küzdeni dolgokért. És én azt érzem ennek kapcsán is, hogy az nem véletlen, hogy pont most történnek ezek a dolgok. Ugye a Mandineres általad említett kritikában, meg általában a jobb oldalra.
Idéztetek belőle?
Felszokott merülni, mindjárt csak ugye felszokott merülni, hát vajon miért pont most, mert tudjuk, mert a guruló dollárokat küldi a Soros, mint ahogy nekünk is küldte, ugye abból vettük fel a lemezt, és mindenki abból él.
Ti soha nem vettetek fel egy forint NKA támogatással? Tudtam, nem?
Nem, hát szerintem voltak olyan turnék annak idején, amikor én előzenekari turnéban benne voltunk, de most már elég régóta így, tehát nagyon régóta figyelünk arra, hogy ne legyen, mert viszonylag önjáróak vagyunk. Tehát, hogy az, hogy ez épp most történik, annak nem valamiféle alantas hátulról irányított politikai célja van, hanem az a helyzet, hogy vannak olyan pillanatok, amikor olyan nagyra fújsz egy lufit, hogy ez kipukkad. És vagy nagyon-nagyon megfeszül, és kipukkadás közelbe kerül, és szerintem nagyon sokan most értek el erre a szintre. És ez nem feltétlenül mindig akkor történik meg, amikor éppen a legborzasztóbb és legelképesztőbb dolgok történnek, hanem ezek a dolgok szép lassan az évek során épülnek egymásra, és aztán egyszerre gondolja azt egy vagy több korosztály, hogy elég volt. És azok a zenészek, akik egyébként jellemzően konfliktuskerülőbbek, én magam is, jellemzően nem, tehát úgy nőttek fel, hogy ugye azt tanulták az idősebbektől, mindig azt mondták nekik, hogy a zenész az csak ne politizáljon nyíltan, csak szórakoztasd az embereket, és ezt így is tettük, és igazából nem is merült föl nagyon sokszor olyan igény bennünk, hogy ezt máshogy tegyük. Még ezek a zenések is eljutnak arra a pontra, hogy teljesen nyíltan beleállnak abba, és teljesen nyíltan elmondják, hogy számukra ez a jelenlegi állapot fenntarthatatlan, és elviselhetetlen kezd lenni. Ez nem véletlen.
Arra nem beszéltünk, hogy a hangzás a dalszöveg tartalmához képest miért lett ennyire. Szerintem teljesen önazonos az életművel, szóval ilyen szemben nem lóg ki nekem egyáltalán, viszont mégiscsak az van, hogy pláne az első szám után én azt vártam esetleg, hogy na akkor itt most jobban fognak torzulni a gitárok, majd jobban fog pörögni a dob, vagy ilyesmi, és ehhez képest meg tényleg azt érzem, hogy mint hogyha egy ilyen két farkas él bennem helyzet lenne, hogy vannak ahogy mondtam is, hogy a nagyon sötét dalszövegek, meg vannak ezek az ilyen klasszikus, galaxisokos, jungle gitáros, kicsit lofi hangzó, lágyabb számok, és hogy mondtad azt, hogy ebben volt valami tudatosság talán a részedről, de hogy fel sem merült, hogy az eddigi életműtől eltérően egy valamivel karcosabb hangzású lemezt csinálja?
Egyrészt én nem vagyok punk, és ha én írtam volna egy punk lemezt, akkor ez valaminek a másolata lett.
De a Laci azért, például a Salai Laci azért, ő elég sok ilyen zenéb hallgat, vagy jön, ami ehhez köthetőbb
én
azért.
Én is nagyon sokat hallgatok, de nem éreztem azt, hogy dalszerzőként ilyen dalszerzőként ez jön neki belőlem természetesen, és azt hiszem, hogy az elmúlt években nagyon sokat kísérleteztem egy különböző műfajokkal. És egy kicsit ennek is véget akartam vetni. Nagyon jó volt, én iszonyatosan jól szórakoztam, és lesz is még ilyen rengeteg. Hát ugye csináltunk komplett lemezeket, amiket egy zenei kaptafára húztunk fel, és imádtam csinálni. De most azt mondtam, hogy ezekhez az érzésekhez, meg ezekhez a gondolatokhoz, amik most előjönnek, vagy előtörnek belőlem, az illik, hogyha olyan zenét írok, ami természetesen kijön belőlem, amikor leülök a zongorához, vagy leülök egy gitárral, és úgy látszik, hogy belőlem természetszerűleg ilyen zene jön ki. Ami nem feltétlenül egyébként olyan zene, ezt már elmondtam régebben is, amit hallgatóként szeretek, de nagyon-nagyon meg kell az becsülni, hogy az emberből dalszerzőként ez jön ki. A másik pedig az volt, és ez nagyon fontosnak, és itt jön be a tudatosság, hogy azt mondtam, hogy próbáljunk meg egy olyan lemezt írni, aminek az üzenete nagyon-nagyon sarkos, és nagyon dühös, de ezt forgassuk cukormázba. Legyenek nagyon nagy ívű refrének, legyenek nagyon szép megjegyezhető dallamok, hogy azok is énekeljék ezeket a számokat. Egyrészt, hogy könnyebb legyen azoknak énekelni, akik szintén így érzik, mint mi, de még azok is dúdolják, akik lehet, hogy nem így érzik, csak meghallották ezeket a számokat. Tehát megpróbáltam egy ilyen kísérletet tenni, hogy hogyan tudsz a legfülbemászóbb formában arról énekelni, hogy teljesen eleged van abból, ami történik.
Aha, az Ellenszélben című számnál ez például teljes mértékben ért. Szóval az van az Ellenszélben, hogy itt van a fejemben a refrén most is konkrétan, miközben rohadt nyomasztó a témaválasztás. Azt miért érzem, hogy ahhoz képest, hogy például a káromkodás nem idegen tőled, meg a zenétől sem, itt mintha egy betűnyi káromkodás nem lenne. Ez is szándékos?
Igen, de egyébként azért egy-két számunktól eltekintve a galaxisoknak, én nem annyira szeretek egyébként a számaimban káromkodni.
Nem, de azért
dramaturgiailag jó, megválasztott ponton jó, de hogy lehet, hogy egy kicsit konzervatív vagyok ebből a szempontból én is, hogy azt érzem, hogy sokszor felesleges. Mm-hmm. Tehát csak hogyha nagyon fontos szerepe van, akkor káromkodom a szövegekben. De most megpróbáltam olyan szövegeket írni, hogy ne legyen egyáltalán benne káromkodás, viszont ha az ember visszaemlékszik, tűnjön úgy, mintha lenne. És szerintem ezek néha olyan dühös szövegek, hogy néha úgy tűnik, mintha lenne. Tehát, hogyha az ember megpróbál visszaemlékezni rá, akkor akár gondolhatná is, hogy itt van egy bazd meg, vagy egy fasz, de nincs.
A Kelet című számból idéznék egy picit. Szépségre vágyunk, de jól eldugtad előlünk az álomvilágot, hoztál helyette pár gyanús barátot, akik sáros csizmában jöttek, és összemászkálták a közérzetünket. Kik a gyanús barátok?
Hát ez a keleti nyitás politikája. Ez az a hosszú évek óta zajló folyamat, amikor kimondva, kimondatlanul, explicite és implicite azt kommunikáljuk, hogy bár ugyan mi egy nyugati branchhoz tartozunk, és elvileg ők a szövetségesek, de valójában ők az igazi ellenségek. Brüsszel az ellenség, a gyakorlatilag a Rákosi korszakot idéző, nyugatgyalázó, léha, eltorzult, dekadens, szexuálisan deviáns nyugatról szóló propaganda frázisokat hallgathatunk, viszont ezzel szemben ott van például Vlagyimir Putyin Oroszországa, ami, ahogy azt hiszem Bájer Zsolt írta valahol, az legalább maszkulin. Ott az emberek őszinték.
Ott még meghalnak harcosok, az ellenzékek a börtönben. Még, így igen, van. Ott még meghalnak. Ott még megrohadnak a gulágon még mindig.
Figyelj, nagyon sokan így gondolják, ez milyen jó.
Tudom.
És az az igazság, hogy a legrémisztőbb az, hogyha azt mondod Magyarországon valakinek, akit kiválasztasz teljesen véletlenszerűen, hogy jó, fogadjuk el, hogy a nyugatnak vannak problémái, tegyük fel, hogy még akár érzékenyítés is zajlik, úristen, mi történik, gender propaganda van, a másik oldalon pedig ott van egy olyan Kelet, ahol a politikai ellenfeleiket nem csak belföldön, hanem külföldön is kivégzik, utánuk mennek, van, akit agyonvernek, van, akit börtönbe zárnak, ha feltartasz egy transzparenst, elvisz a rendőr, és van, aki azt fogja mondani, hogy inkább az. Ő inkább az, mint hogy az óvodákba jöjjenek és átműtsék az unokámat. És ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog, és ebben óriási, ez nem csak, hogy óriási felelőssége van a kormánynak, hanem konkrétan ők tehetnek erről. És az, hogy ez megtörtént, az szerintem a rendszerváltás utáni Magyarországnak az egyik legnagyobb szégyene.
Megint idézni fogok most a Magasugrás című számból. Megkeseríti az álma, amúgy egyébként ez amúgy feltűnt, hogy nagyon sok az álom. Utalás a dalokba egyébként, hogy na hát minden lemezni azt érzem, hogy minden lemezni van egy téma, ami sokkal többször visszajön egy lemezen belül, mint általában. Itt nekem az álom tűnt fel, hogy minthogyha, és te meg inkább egyidősök vagyunk, sőt szerintem gyakorlatilag egyidősök vagyunk, ugye mi már a rendszerváltást azt úgy éltük meg, hogy nekünk már volt Cartoon Network, meg McDonald's, meg 98-as VB, meg tudod?
McDonald's azért nekem csak később, mert én bajai.
Hát bajaiként. Én az Ecseri útnál laktam, és a második magyar McDonald's az ott nyílt meg, szóval nekem az ilyen nagyon korán megvolt, Ecseri úton nem messze. Szóval, hogy egy kicsit olyan, hogyha azt idéznéd meg, ahogy az elődeink a rendszerváltás előtt gondoltak Magyarországra, hogy hogyan álmodoztak arról, hogy ez egy szabadabb, nyugatiasabb világ lesz. És ez nagyon sok dalnál visszajön, és itt is egy olyasmit mondasz, hogy megkeseríti az álmaidat, és helyette te érzed rosszul magad, szégyenbe hoz a világ előtt, mégis sokan vannak, akik szeretik őt, pedig mindent utál, ami fontos neked, és szíven szúrja a terveidet, a híre úgy kísér mindenhova, mint a cipőre ragadt izé szaga. Ez a másik, ami szintén visszajött a cipőre ragadás, mert az előző dalban is a csizmán ragadt. Ugye, hogy itt az érzek egy ilyen, nem is sorbintet, de visszatérő képeket nálad.
Vannak, és hát tulajdonképpen ez nem titkoltan arról is szól, hogy pontosan ahogy mondod, én a 90-es években voltam gyerek, 87-ben születtem, én a 90-es évekre óhatatlanul is úgy emlékszem, mint valami csodavilágra, hiszen akkor voltam gyerek, és nyilván az embernek azért hajlamos, tehát a gyerekkorára az ember, hogyha szerencséje van, azért mindig, hát mondhatni, mindig megszépíti az emlékezés a gyerekkor, de én ettől függetlenül is úgy gondolom, hogy az, amire akkor vágytak, mondjuk a szüleink, meg amit akkor ígértek nekünk, vagy amit ígértünk magunknak, az a nyugatias Magyarország, ami egyre közelebb kerül a nyugathoz, és persze Közép-Európa marad, de azért egyre távolabb kerül a Keletnek azoktól a nagyon-nagyon rossz beidegződéseitől, amik szerintem soha nem jelentenek pozitívumot egy ország életében. Tehát én hittem ezekben az álmokban, és most is hiszek benne. Én nem gondolom azt, hogy ez örökre elveszett. Én még mindig hiszek abban, hogy mondjuk ösztönszerűen és teljesen zsigeri alapon a magyar lakosság jelentős része inkább Bécsben szeretne élni, mint Szibériában. De a szavak szintjén ez már nagyon régen nem így van. És ha mondjuk csak a saját gyerekkoromra visszatekintek, ami a szüleimnek köszönhetően, meg a családomnak köszönhetően rengeteg könyv, film, és rengeteg zenek között telt, és kulturálisan egy nagyon erőteljes lenyomatot hagyott rajtam, akkor én arra gondolok, hogy azért az a kultúra, ami rajtam nagyon nagy, a legerősebb hatást tette rám, az javarész nyugati kultúra volt. Természetesen olvastunk jugoszláv regényeket is, néztünk orosz filmeket.
A jugoszláv New Wave az jó volt.
Jugoszláv New Wave ugye baján különösen jó volt, de a jugoszláv New Wave is ugye mit csinált? Interpretálta az éppen menő nyugati trendeket, igen, mondjuk a Bielodugme. Tehát, hogy alapvetően mondjuk az ifjúsági regények, amiket olvastam, Erik Kästner regények, vagy mint amin a Gombháború, azok is nyugati regények voltak, és hogy én azt hiszem, hogy egy nagyon nyugatos szellemben nőttem fel, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. És természetesen tisztában vagyok azzal egyébként, hogy jelenleg a nyugat rengeteg kihívással néz szembe, és nagyon sok probléma is van vele, amivel szembe kell nézni, és meg kell javítani, vagy legalábbis kísérletet tenni rá. De a mai napig, hogyha nekem választanom kéne egy ilyen rendkívül leegyszerűsített kétpólusú választási lehetőségem lenne, hogy a nyugat vagy a kelet, akkor én a nyugatot választanám egy másodperc tört része alatt.
Neked mennyire nyomja rá a bélyegét a közéletedre az, hogy hogy igazából külföldön is már azzal azonosítják a magyarságot, ami az itteni politikai helyzet? Mert hogy te is az a korosztály vagy, mint én, hogy tudod, az elvándorlás, hogy az elvándorlás szó is talán először a magyar rendszerváltás utáni történelemben a mi korosztályunk, a mi 20-as éveinkben kezdődött el ezt, ugye, hogy elkezdték használni ezt erőteljesebben, hogy elvándorol a mi korosztályunk. Tudni, neked is rengeteg barátod van, aki kiköltözött, külföldön van. Hogy te tapasztalod ezt egyébként? Ez hat rád bármilyen szinten, hogy a magyarságot, a magyar embereket a Fidesz politikával azonosítják?
Én nem fogalmaznék annyira sarkosan, hogy ezzel azonosítanak minket, de az biztos, hogy akárkivel beszélsz, hogyha mondjuk beszélsz nyelveket és megpróbálsz szóba elegyedni a helyiekkel, van egy nulladik kérdés, vagy egy nulladik téma, amin túl kell lendülni, és az ez. Tehát rólam, vagy rólad, hogyha hasonló közegben mozgunk és kimegyünk külföldre, nem fogják azonnal azt gondolni, hogy fú, gyanúsak ezek magyarok. Még egyébként. Lehet, hogy ez később sajnos így lesz, de egyelőre nem. Viszont tényleg van egy olyan akadály, amit rögtön az elején át kell ugrani, és erről beszélni kell. És önmagában ez is nagyon nyomasztó, meg kényelmetlen, mert egyébként egy normális világban, vagy egy ideálisan működő országban az, hogy kinek milyen a politikai elkötelezettsége, az 6-ot, 7-et, 8-ad rangú kérdés kéne, hogy legyen, és én úgy emlékszem, hogy valaha az is volt. Voltak néha emelt hangon folytatott politikai viták, de nem ez határozta meg azt, hogy mit gondolunk a másikról. Hát ez most már nagyon régen nem így van. Tehát itthon, belföldön gyakorlatilag elsődleges fontosságú kérdéssé vált. És ráadásul rendkívül primitív szintre visszarántott kérdéssé vált, hogy a lipsi vagy, vagy fideszes vagy, és akkor külföldön ugyanez zajlik, csak ugye külföldön az új Puskás, az Orbán Viktor, aki csak hát egy kicsit több negatív konnotációval sokak szemében. És igen, kimondható egyébként, hogy ez nyilvánvalóan mindig felmerül, amikor magyarként külföldre mész, ami szintén nem történt meg 10 pár évvel ezelőtt. De mondom, egyelőre még azért nem az a helyzet, hogy emiatt te hatalmas falakba ütközöl, de az biztos, hogy egy kicsit már máshogy néznek ránk.
A rekordás interjúban volt egy nagyon-nagyon érdekes egy mondatod, hogy fix a ideám, hogyha egy koncerten fellépne 5 aktuálisan nagyon menő előadó, amelyik nem ért egyet a kormány intézkedéseivel, de nem lennének politikai beszédek, meg szlemmerek, meg politikusok, csak egy explicite kormányellenes koncert, az elképesztő mennyiségű ember tudna megmozgatni.
Igen, és ezt még azelőtt mondtam.
Az influencer tüntetés előtt mondtam
igen,
még ezt?
Ezt még azelőtt mondtam, hogy kiderült volna, hogy még beszédekkel is meg lehet mozgatni elképesztő mennyiségű embert. Ezt bevallom őszintén, önkritikát gyakorlok, én sem gondoltam, mert az elmúlt évek alapján nem ez volt a tapasztalatom, de szerencsére úgy látom, hogy megtörtént. De egyébként ezt továbbra is tartom, tehát hogyha valaki csinálna egy olyan koncertet, ami nem feltétlenül a kormány mellett, de mondjuk az Európai Unió mellett, vagy a nyugat mellett, hogy valami pozitív üzenet legyen, és egyébként csak koncertek, csak zene. És nem is mi lennénk, mert mi nem vagyunk olyan népszerűek, mint nagyon sokan mások, tehát tényleg nagyon-nagyon híres zenekarok, azzal szerintem sokkal több embert lehetne behozni, mint a legnagyobb tüntetéssel, és az is egy nagyon üdvös és erős üzenet lenne, de az nem az én feladatom, hogy ilyen tippeket adjak meg. Tényleg azt látom most, hogy hál' Istennek valami olyasmi történt, amire én sem számítottam, amikor ezt nyilatkoztam, hogy egészen más jellegű megmozdulásokkal is egészen nagy mennyiségű embert meg lehet mozdítani.
Van bajod a szlemmerekkel?
Én nem szeretem a műfajt, de nekem igazából nem a szlemmerekkel van bajom, amikor ezt mondtam, nem akarok igazságtalan lenni, hogy őket emeljem ki. A ritmusnak a megtörésével van bajom, tehát az ilyen a különböző tüntetések nagyon sokszor azért fulladnak unalomba, mert nagyon-nagyon rossz az íve, ez is egy produkció tulajdonképpen, de nagyon-nagyon rossz az íve a produkciónak, és amikor éppen már történne valami nagyon izgalmas vagy lelkesítő, akkor megint jön valami, ami így visszalendít, és az egész egy ilyen hullámzó és szép lassan, fokozatosan elcsendesedő valami. És szerintem ez is egy kicsit változott az utóbbi időben szerintem, hogy egy kicsit profiban vannak már felépítve ezek a tüntetések is, amire szintén szükség van, mert tulajdonképpen azért, ha körbenézünk, főleg a populizmusnak az előretörésével a politika is egyre inkább nem csak Amerikában, hanem mindenhol egy nagy show.
Te nem érzed azt, hogy kicsit te magad is populista vagy a lemezem?
De. Hát ez a másik, ami miatt nem írtam ezt a lemezt, vagy nem írtam meg ezt a lemezt nagyon sokáig, mert demagógia, populizmus, pátosz, túl.
Egyoldalúság.
Egyoldalúság. Egyoldalúság, nyíltan vállalom. Itt ebben az esetben nyíltan vállalom, mert nagyon erős az oldal a... Nem, igen, ez valami ellenszól ez a lemez.
De egyébként bocs, azért ha van párt, amelyik a komplett életművét azt a valami elleni definícióval építette fel, az a Fiatal Demokraták Szövetsége. Hát ha gyakorlatilag a kormány kommunikáció az elmúlt 15 évben semmi más módon nem szól, mint hogy mi ellen definiáljuk magunkat, gyakorlatilag én nekem, ahogy leesett ennél lemeznél, te fogtad ugyanazt a fegyvert, és te is elkezd ugyanazt használni.
Persze, de igazából ez most megtörténik országos szinten is. Elkezdték a kormánynak a fegyvereit eltanulni és alkalmazni ellenük, ami szintén szomorú, hogy ez ellen így kell küzdeni, de úgy látszik, hogy így kell. De persze, hát van egy kormányunk, ami amióta csak kormányra kerültek, iszonyatos háborús retorikával, tulajdonképpen Magyarországot egyfajta vasfogóba vizionalizálva azt üzeni, hogy minket állandóan támadnak, állandóan résen kell lennünk, mert jön a nagy veszedelem, mindenki harcol ellenünk, majd ugyanez a kormány azt mondja, hogy jaj, mi csak békét szeretnénk, jó lenne, hogyha letennétek a fegyvert. Vannak ezek az ellentmondások, amiket nagyon egyszerű lenne feloldani, és szerintem egyre többen meg is teszik ezt. Nem kell különösebb mentális gimnasztika hozzá, hogy ez megtörténjen.
Nem. Félsz attól, hogy ezzel a lemezzel elidegenítetek bizonyos rajongókat? Mert egyébként nézd, én sejtem, tudom, sőt, a már említett Mondiner cikknél is azt éreztem, hogy szerintem vannak olyan rajongói a zenekarnak, akik egyszerűen azt szeretik, hogyha a bandnek arról énekel, hogy gecire másnapos, és összehányta magát a taxiba. Tudom, hogy ezeket már 37 évesen nem annyira jó visszahallani, mint amikor az ember írta 23-24 évesen, de hogy aki pont ez a közérzeti dalszerzés szereti bennetek. És most lehet, hogy ez a lemez ez azt mondja, hogy na kapjátok be. Én pont azért szeretek dalszokat hallgatni, mert kiszakít a valóságomból, és egy másik ember hétköznapjaiban enged betekintést. Itt pedig már itt is azt kell hallgatnom, amit a M1-en, amit a Telexen, amit a YouTube-on, amit a Metropolban.
Nézd, szerintem az én korosztályomnak, és nem csak az én korosztályomnak, hanem a kicsit egyel fölöttünk lévő, vagy egyel alattunk lévő korosztályoknak is egy nagyon általános élménye Magyarországon az, hogy egy évtizedig ülünk különböző családi rendezvényeken, vagy baráti ebédeken úgy, hogy kussolunk és végighallgatjuk a legvadabb kormánypropagandát a rokonok, ismerősök, vagy távoli ismerősök, vagy barátok szájából, és azt mondjuk, hogy jobb a békesség, nem szólunk már semmit, bele is fásultunk egy kicsit az egészbe, úgy sincs értelme az egésznek. Én is ilyen vagyok, én nem vagyok egy nagyon bátor ember, és elég konfliktuskerülő is vagyok, nagyon nehezemre esik elmondani azt, hogy anélkül, hogy kényelmetlen érezzem magam, elmondani azt, hogy én mit gondolok, hiszen én valahogy azt érzem, hogy azzal a fajta elkötelezettséggel és hittel, amivel ők beszélnek erről, én nem tudnék, hiszen engem arra neveltek, hogy minden kérdést vizsgáljak meg és kételkedjek. És most egy kicsit ez a lemez az én megoldásom erre, hogy most már mindenki tudni fogja, hogy erről mit gondolok, és hogy ezt másoknak is javaslom, hogy ha már egyenesben az embernek kényelmetlen elmondani ezt azokon a bizonyos családi ebédeken, akkor valahogy tudatosíts, hogy ez már nagyon kellett, hogy kijöjjön belőlem, hogy ez van. És nem hiszem, hogy meg fogom bánni, hogy ezt megcsináltam, de óhatatlanul előfordulhat, hogy lesznek olyan hallgatóink, akik azt mondják, hogy nekik ez már nem fér bele, de ahogy egyszer írtam, gyűlölöm magamat idézni, de nem kell velem írni mindig, ugye volt egy ilyen szám, ami erről szólt a 6. lemezen, mert a galaxisoknak nagyon-nagyon kacskaringos pályája volt.
És az 5. lemezen is van olyan szám, ami arról szól, hogy kapjátok be, hogy ti a dobok kapja a gitárt szeretitek, persze. Szóval, hogy te azért szoktál, szereted nem figyelembe venni azt, hogy vannak emberek, akik rajongolnak mondjuk a zenédért.
Én nagyon örülök, nagyon hálás vagyok érte, hogy nagyon szeretik a zenénket, sőt azért is nagyon hálás vagyok, hogy még mindig létezik a zenekar, és ez a négy ember együtt van ennyi ideje. Mm. és vannak emberek velünk, akik követnek minket, és időről időre visszatérnek hozzánk, és ez tényleg csodálatos dolog, mert enélkül nem lennék én. Tehát hogy ez egyik dolog, amire rájöttem az elmúlt egy évben, hogy ez egy nagyon fontos része lett a személyiségemnek és az életemnek, és nem is tudom, mit csinálnék nélküle. Ugyanakkor én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a szabadság megléte az egyik legfontosabb dolog abban, hogy te dalszerző vagy, és hogy soha ne fogd vissza magad, amikor eszedbe jut valami, és soha ne fogd vissza magad, ha valamit úgy érzed, hogy el akarsz mondani, akkor sem, ha ezzel azt a kockázatot vállalod, hogy lesz olyan, akit elidegenítesz magadtól.
Beszéljünk egy kicsit a Mandina kritikáról. Csak azért, mert elmondom miért, én ezt nem láttam egészen adás előttig, ezt a kritikát, hiszen a Mandinál nem szoktak lemezkritikákat írni. És hogy itt is nagyon fura volt az, hogy mondom, wow, Mandinen van lemezkritika a Galasszisok lemezről. Hát mi a tökön van? Nézzük meg, olvassuk el. És olvastam már rosszabb lemezkritikát kormányzati portálon zenéről. Itt azt érzem egy picit, hogy is mondjam, akkor inkább így teszem fel a kérdést. Öreg vagy ahhoz, hogy lázadj? Mert hogy gyakorlatilag, ha le kell sarkítanom ennek a egyébként viszonylag tisztességesen megírt cikknek az üzenetét, az kb. Arról szól, hogy a faszt akarsz te Y-generációs arcként lázadozni, amivel én tudok azonosulni, hiszen én is Y-generációs ember vagyok, és éppen ezért ez a cikk, ennek a cikknek az üzenete engem is megérint, mert hogy azt veti fel annak a lehetőségét, hogy mi, akik a 90-es évek rendszerváltása által, hogy is mondjam, a jóba születtünk bele, ugye ez az állítás, hogy mi csak ne lázadozzunk, hiszen mi tök jól élünk, és mit akarunk 37-36 évesen lázadozni.
Megfordítom a kérdést, vajon milyen kormány az, és hogyan értékelhet egy olyan kormány tevékenység, ami el tudja érni, hogy ez az egyébként valóban kissé elkényeztetett, jellemzően individualista és lusta korosztály, a miénk, eljusson addig, hogy nyíltan lázad és szembeszáll a kormánnyal. Valami nagyon-nagyon félrement. Aha. És egyáltalán nem érzem magam öregnek a lázadáshoz, sőt, kevésbé érzem magam öregnek a lázadáshoz, mint 10 évvel ezelőtt. A Mandineresin kritikával kapcsolatban őszintén szóval egy kicsit azt érzem, hogy ennél azért többet vártam a Mandinertől, már mint akkor lett volna belemenős, küldjenek el minket a picsába, tényleg. Vagy
szerintem ez egy... Hán
Mátyás írjon egy nagyon hosszú értekezést a lemezünkről, tényleg. Az érdekelt volna, meg nagyon érdekelt volna, hogy egyébként mit gondol a szerző az új lemezünkről, mert az nem, sajnos ez nem annyira derült ki ebből a cikkből. Az kiderült, hogy ismeri egyébként az életművet.
Ezt akartam mondani, hogy szerintem ő csalódott bennetek. Én ezt érzem, hogy...
Egy kiábrándult galaxis okos.
Ez meg előbb létezett, mint a kiábrándult fideszes, persze. Na jó, de hogy, bocs, ezért akartam erre utalni az előző kérdéseknél is, hogy itt például tökre érzem azt, hogy itt van egy ember, aki egyértelműen szerette a zenéteket, de ő a kormány, effektív a kormánynak dolgozik, hiszen a Mandina újságírójaként, meg a hirado.hu-nál dolgozott, stb. Valószínűleg sok értelemben kapott még úgy fizetés, hogy ne valamilyen kormányzati szerven keresztül kapta volna. Ő gyakorlatilag bevallja maga a hebehúrgya módján, hogy nagyon szereti a zenédet, sőt, hiányzik neki az a fajta Benedek, amit mondtam is, hogy a közérzeti dolgokat ír, de egyértelműen elborítja az agyát az, hogy ez egy kormányellenes lemez egy olyan zenekartól, amit ő szeret.
Én azért ebben a cikkben éreztem teljesen független a zenénktől ilyen erőteljes, hát ilyen alt-right-os incel hangulatokat is, már mint hogy tényleg azt, hogy ami engem jobban zavar, mert a mi zenénket bárki nyugodtan szíthatja, erre természetesen számtalanszor volt példa, és nagyon sokszor kifejezetten érdekel, hogy sokkal jobban érdekel a negatív kritika, mint a pozitív, de azok a megjegyzések, amik így arra vonatkoznak, hogy hogyan kell viselkednie annak, aki férfi akar lenni ebben az országban, tehát ezek nagyon ilyen rossz ízűek, meg nagyon nyomasztóak, tehát ez inkább rossz. Azzal kapcsolatban pedig, hogy vannak kiábrándult galaxisok, rajongók, valószínűleg ezzel választást nem lehet nyerni, de ha valóban így van, akkor sajnálom, és nagyon remélem, hogy azért a régi számainkat, amiket szeret, azokat még meg tudja ugyanúgy hallgatni, mint korábban.
Bocs, hogy nem akarok lovagolni sokáig ezen, csak szerintem tök érdekes végre egy lemezkritikának látszó tárgyal foglalkozni egy kormányzati portálon, hogy van egy ilyen mondat például, hogy most viszont a NER másfél évtizede után rájöttek, hogy már mások felelősek azért, hogy minden szar nekik. Őszülő emberek öltönyben például micsoda borzalmas, félelmetes kép. Amúgy te nem szereted az öltönyös embereket, meg a mercedeses embereket, meg a fekete autós embereket. Ez nem csak ez a lemez, hanem ez korábban is kiderült már.
Az öltönyös emberekkel kapcsolatban azért külön véleményen lennék. Én nagyon szeretek öltönyt viselni, úgyhogy ezt kérlek szépen, ezzel ne gyanúsíts meg. Tehát egyébként erre nagyon nehéz mit mondani, mert nem tartalmaz olyan meglátásokat, amivel kapcsolatban úgy érezném, hogy nekem válaszadási kötelezettségem van, mert hogy tényleg azt érzem, hogy nem igazán, tehát az egyetlen érv, amire felhúzza az érvelését az, hogy régen ilyen számokat írtunk, ezért most miért írunk ilyen számokat? Hát ez nem fér össze.
De hát régebben a fideszes fiatalokból állt, most meg 50 éves emberekből.
Igen, meg ez olyan, mintha elővennénk egy 92-es Orbán beszédet, amit meg is szokták tenni, és azt mondanák, hogy ez az ember, ez ezt mondta ekkor, ez hogy lehet, hogy most viszont ezt mondja? Hát hogy lehet? Ahogy ők szokták mondani, rendkívül cinikusan, de lehet, hogy őszintén mindenki változik.
Szerinted lehet olyan hatása ennek a lemeznek, hogy több zenész meri jobban felvállalni a idézőjelben a kormány ellenségét? Mert hogy az az érdekes, hogy te se baloldaliként definiálod magadat ezen a lemezen. Nem érzek semmi olyan ideológiai, értékrendi, bármi olyan utalást, ami azt mondaná, hogy na én azért nem értek ezzel a rendszerrel egyet, mert én egy demszoc vagyok, vagy egy liberális vagyok, vagy egyszer csak baloldali vagyok, hogy inkább egy alapvető elleme vagyok mindennek, ami egy bizonyos oldal.
Azért, mert ez nem egy választási program, vagy egy politikai kampány kezdete, szóval hál' Istennek nem az.
Nem indulsz baján a hármas választási körzetben.
Egyelőre nem, és nem is szeretnék. Nem az volt a célom a lemezzel, hogy elmondjam, hogy én egyébként, amennyiben megválasztanak, ezt is ezeket a szociáldemokrata intézkedéseket hoznám, vagy gazdaságilag ezt is ezt csinálnám, hanem ez tényleg egy dühnek az elvezetési csatornája volt, és azt hiszem, hogy első körben ez nagyon fontos, hogy ez megtörténjen valahol. Kérdésedre válaszolva, egyáltalán nem gondolom úgy, hogy mi lennénk olyan hatással más zenekarokra, hogy ezt megtegyék. Én úgy látom, hogy tőlünk függetlenül is egyre többen megteszik, szóval ez nem kellünk mi, és nem is szeretném túlértékelni a saját szerepünket, mert én azt hiszem, hogy viszonylag jól el tudom helyezni a galaxisokat jelenleg a magyar zenei életben, és kevéssé gondolnám annyira jelentőség teljesnek ezt a gesztust részünkről, hogy most így hirtelen 20-30 zenekar kezd majd el politikai indítatásból lemezeket fölvenni. Ez egyszerűen tőlünk függetlenül történik, inkább ez egy nagy folyamat, aminek a mi is részei vagyunk.
Mondtad azt, hogy ez a dű elvezetése az fontos. Már nem vagy dühös?
Dehogy nem, természetesen igen. Viszont,
na akkor az a kérdés, akkor mit tudsz, hogyha elvezetsz magadba egy rengeteg dühöt egy nagy lemeznyi időre, és utána ugyanúgy dühös maradsz,
hát de még csak most kezdődik az elvezetésnek a legjobb része, ugyanis zenészként az ember olyan helyzetben van, amire mondjuk egy képzőművésznek vagy egy írónak nem igazán van lehetősége. Saját maga előadhatja a saját szerzeményeit más emberekkel közösen. Más embereknek, de velük közösen énekelve. És én például azt gondolom, hogy remélhetőleg az egy nagyon katartikus élmény lesz mindannyiunknak, hogy ha esetleg ezekre a számokra pozitívan reagál a közönség a most következő turnén, vagy a fesztiválokon, vagy ősszel, akkor ez egy ilyen nagy közös megélése lesz ennek a dűnek. És valamiféle építő jellegű dolog is kijöhet belőle. Tehát hogy ez az utazás még egyáltalán nem ért véget azzal, hogy a lemez elkészült, hanem igazából csak most kezdődik.
El tudod azt képzelni, hogy amikor elkezded majd élőbe játszani ezeket a számokat, akkor egyszerűen ki fog belőle csúszni két szám között egy olyan felkonf, amit mondjuk magadból sosem néztél volna ki?
De hát azt hiszem, hogy a galaxisok koncerteken már nem egyszer előfordulnak olyan felkonfok, szóval a kapcsolatban nincsenek bennünk, azt hiszem, hogy gátlások. Ha jól emlékszem, volt egyszer egy olyan koncertünk még a hajón, amit rögzítettek, és Ákoson, a gitárosunkon az a klasszikus kisvasutas Orbán Viktor póló volt. Mm. És akkor azt hiszem, hogy abban a közvetítésben egyetlen egyszer sem mutatták, hogy van a zenekarnak gitárosa. Tehát ugye az minden felkonfnál ékesebben szólt arról, hogy például Ákos akkor mit gondolt. Uh-huh. Továbbra sem hiszem, hogy tehát nem magyar péteri babérokra török, ahogy említettem, nekem nagyon fontos, hogy legyen íve egy koncertnek, és nem szeretném hosszadalmas kortes beszédekkel megakasztani a koncertet, de valószínűleg ugyanúgy, ahogy eddig is el fogjuk mondani a véleményünket, hogyha éppen eszünkbe jut. Nagyon sokszor nem jut semmi az eszembe koncert közben, van, amikor pedig rengeteg minden, és ez tényleg attól függ, hogy éppen milyen hangulatban vagyunk. Ez nagyon érdekes, és soha nem tudtuk megmondani, hogy mitől van az, hogy az egyik koncerten mondjuk oda-vissza folyamatosan pergő tűzként robbannak a jobb vagy rosszabb poénok a másik koncerten, meg semmit nem mondok két szám között, és lenyomjuk az egészet. Biztos, hogy lesz majd ilyen, de én is kíváncsi vagyok.
Ha a koncerten elkezdene zugni a mocskos Fidesz, ahhoz mit szólnál? Mert hogy nézd, a Krubinál, ez például a rendszeres, bár nem szándékos show elem, hogy ez most már megy a közönsége között, én láttam Dénes koncertet is, ahol ez ment. Én szerintem talán, hogy a Carson Coman is láttam volna már hasonlót, de nem akarok hülyeséget mondani, szóval lehet, hogy nem. A lényeg az, hogy nézd, na, egy ilyen lemez után, ezt még el is tudom képzelni, hogy mondjuk a Dürerkertes koncerten egy 10 darab kicsit hevesebb és jobban felhúzott fiatal elkezdi ezt skandálni, és kialakul egy ilyen hangulat, az neked kényelmes lenne?
Mert én azért a hídon akkor kell átmenni, amikor odaértünk, szóval ezeknek a, nem vagyok híve ezeknek, hogy mit szólnál, hogyha a kormány
retorziókat... Akkor inkább mit kérdezem, hogy mit gondolsz arról, hogy van-e helye egy koncerten egy ilyen skandálásnak?
Nézd, szerintem minden, annak a skandálásnak, ami magától történik, vagy akár azért, mert szokássá vált a közönség soraiban, vagy azért, mert éppen akkor valaki elindítja és mások csatlakoznak hozzá, annak helye van ott. Tudom, hogy ezzel nagyon veszélyes vizekre elvezek, mert az emberek bármit skandálhatnak, és az embernek igen, igen kevés eszköze van arra, hogy ezt akár zenészként is a színpadról megakadályozza, vagy elősegítse. Én magam nem fogok azzal próbálkozni, hogy szlogeneket adok a közönség szájába, és azt mondom, hogy na most akkor tessék, táblákat osztogatok, meglátjuk, hogy mi fog történni. Én első körben annak örülnék a legjobban, hogyha ezek a számok dalként jól működnének, és az emberek szeretnék őket, és még ezt is, hát ezt élőben tudjuk csak letesztelni.
A rádiónak elkülditek? Petőfinek?
Nem tudom, hogy elküldtük-e már a rádióknak, de biztos, hogy el fogjuk küldeni az összes rádiónak, ahová el szoktuk küldeni, aztán az ő dolguk, hogy lejátszák-e. Én úgy láttam egyébként, hogy a Petőfi Rádió a lemez bejelentésének környékén abba hagyta azt a pár számunkat, tehát nem játsszák már azokat a számainkat sem, amiket egyébként megmagyarázhatatlan módon évek óta még hajnali órákban néha leadtak, de ez tényleg nem akarom azt mondani, hogy ez biztos emiatt van. Lehet,
de hát biztos, hogy emiatt van, mert kimondom a helyet szívesen.
Lehet, hogy emiatt van, de vagy csak kikerültünk a rotációból. Hát, valaki rátenyerelt egy backspace-re is.
Hát de kikerültetek a rotációból olyan dolgokkal, amiket 10 évvel ezelőtt írtatok, és valamiért benne volt a rotációban. Pont akkor kerültök ki, amikor írtok egy nyíltan kormányellenes lemezt.
Hát én őszintén szólva azon voltam meglepve, hogy ezek benne maradtak. Feltehetőleg véletlenül maradtak a rotációban, meg mert a kvótát tartani kellett, de azért ilyesmire számítottam, szóval ez azért nem vágföldhöz, meg tényleg nem az volt jellemző, hogy szétjátszották volna a számainkat. De az látható, hogy azóta nem játsszák őket.
Kicsit témát váltanék így a vége felé, csak azért, mert nagyon érdekel, hogy te hogy látod, mint egykori zenei újságíró, bár erről kicsit beszélgettünk ma adás előtt is, hogy látod, jót tett a magyar könnyűzenének az, hogy értelmiségi gitáros dalszerzők helyett sokkal nyersebb rapperek lettek a fókuszba, és hogy ők fújják most már a passzát szelet a magyar könnyűzenébe? Érintesz téged bármilyen módon? Mert azért figyelj, azt tudom, hogy azért aktív zenészként, meg egy értelmiségi figuraként nyilván ezeket követed valamennyire eljutnak hozzá, talán nem úgy, mint mondjuk 10 éve vagy 20 éve ezelőtt, de azért nyilvánvalóan képbe vagy ezekkel. És ez valószínűleg te is látod, hogy az a klasszikus kispár, tankcsapda, egyéb más hagyomány, az most már az lett, hogy mindenki Carson Coman kivéve talán a szuper allistás arcok közül mindenki rapper. A fiatal közül nyilván.
Igen, de hát ugye ez nemzetközileg is egy tendencia volt, hogy ugye nagyon sokáig volt gitárzene, popzene, volt az EDM időszaka, de hogy szerintem a hip-hop az azért elég töretlenül.
Ez egy nagyon sötét korszak volt, igen.
Egy-két jó számtól eltekintve én is sötétnek látom. De hogy én azt gondolom, hogy minden korszaknak megvan az a szintere, ami egy bizonyos korosztályal vagy korosztályokkal nagyon erősen képes rezonálni, és a legintenzívebb párbeszédet tudja folytatni a zenehallgatás szempontjából a legfontosabb korosztályokkal, ami mit tudom én, a 16-25 korosztályal, igen, abszolút egyetértek, és ez jelen pillanatban ez a réteg, ami régen mondjuk a magyar alter volt, vagy mit tudom én, a 80-as években bizonyos körökben szintén az underground, az most a hip-hop, vagy a különböző egyéb stílusokat is elegyítő, de javarészt azért sokkal közelebb áll, a raphez sokkal közelebb álló műfaj. És ezzel semmi baj nincs, sőt, ez szerintem nagyon jó. Az is nyilvánvaló, hogy ebben nem csak hazai folyamatok vannak benne, hanem az is, hogy például a feat-ek egyre fontosabbak, akár lejátszások szempontjából is. A nagy lemez formátum az megint egy kicsit érdekes, hogy ugye egyrészt az van, amiről szintén műsorodban beszéltünk, hogy az igazán nagy sztároknak megjelennek még ilyen hatalmas, grandiózus nagy lemezei, mint mondjuk az új Beyoncé lemez, ami 20x számos, és egy ilyen hatalmas esemény, de azért valójában az a helyzet,
a Beethoven filmezés legutóbbi azt hiszem 20 számos, 22 igen. számos, ami egy nagy lemez, az egy nagyon nagy lemeznek számít, miközben egyébként elvileg csak egy mixtape.
És hogy ugye nagyon sokáig azt mondták, hogy a nagy lemez halott, én is úgy éreztem, lehet, hogy továbbra, tehát inkább azt, hogy visszatért, csak egy kicsit más formában, mert a zenehallgatási szokások szerintem továbbra is arra felé mutatnak, hogy inkább válogatásokon, inkább egyes számokat hallgatnak az emberek, és nyilván szerintem például ehhez sokkal alkalmasabb a rap, vagy a hip-hop közeli műfajok, meg a mixtape műfaj, ami ugye tök sokáig teljesen ismeretlen volt, és most már mindenki tudja, hogy mi az. Szóval szerintem egyszerűen arra, hogy ennek a kornak, meg ezeknek a korosztályoknak az érzéseit a leghűbben és a legátélhetőbb módon vissza lehessen adni, erre most nem gitáros férfiak a legalkalmasabbak, hanem különböző hip-hop előadók, meg műfaj közeli előadók, ami tök jó.
Nagyon
unalmas lenne, hogy old school hip-hopot hallgattam, amikor még a bátyám is nálunk lakott annak idején Baján, és akkor még az MTV kódolatlan volt, aha. Volt a Yo Raps, meg ezek, és az old school hip-hop, Naughty by Nature, De La Soul, ilyeneket, ezeket a mai napig szívesen meghallgatom, de nagyon-nagyon hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy képben vagyok a kortárs hip-hoppal. A Mulató Asztékokkal volt két rövidebb közös turnénk is, és őket nagyon szerettem, és tényleg nagyon jó volt. De egyáltalán nem próbálok szakértő szerepében tetszelegni ezzel kapcsolatban. Azt látom, hogy mi történik, és ez szerintem nagyon jó.
Te nem akarsz te se közreműködést? Mert azért most már azt lehet látni, hogy a sokkal lassabban reagáló, kicsit régies gitáros dalszerzők, akik lassan kénytelenek elfogadni, hogy na jó, kell azért most már közreműködés. Nekünk is szép lassan mindenkinek lesznek közreműködés. Nézd meg a legegyszerűbb példa, hogy Idols is most már csinál közreműködéseket. Tehát tökre ott is látszik az, hogy egyre könnyebb úgy zenélni, hogy nem is vagyunk ugye egy fizikai térben, stb. És így azért el tudnám azt képzelni, hogy van olyan aspektus a te alkotói munkásságodnak, amihez jól illene egy külső hang, vagy akár te más ember zenéjében.
De hát ugye a hatodik lemez tele volt közreműködőkkel, vendégzenészekkel, szóval ezt már megcsináltuk, de az a fajta klasszikus feat, amikor galaxisok és nem tudom
ki, igen,
hát ez még várat magára, hogyha indokolt lesz, csinálom, pusztán azért, hogy nagyobb lenne a hallgatottságunk, nehezen tudom elképzelni. Azt tudom, hogy tavaly például elkezdtünk írni egy számot Barkóczi Noémival ketten, küldözgettünk egymásnak sávokat, ami egész jónak tűnt, de lehet, hogy most már csak megszépítik az emlékek, de ha ezt egyszer szívesen befejezném, de azt nem tudom, milyen formában tudna megjelenni. De mondom, ilyen klasszikusabb feat-re egyelőre nem gondoltam.
A következő nagy koncert, sőt maga a lemezben mutató, ugye az április 6.
Igen.
Az most szombat. Szóval mire ez adásba kerül, már le is ment.
Igen.
Ezen kívül mi lesz még a zenekarnak?
Rögtön úgy kezdődik, hogy lesz két koncertünk a pesti lemezben mutató előtt, mert lesz egy pécsi koncertünk a Szabadkikötőben, és egy debreceni a Nagy Erdei Víztoronyban. Utána május végén lesz egy szegedi koncert, és utána nyáron lesz egy-két fesztivál, azt majd idejében bejelentjük. Úgyhogy most igazából ezek a tervek. Szeretnék egy az eddigi az előző pár évnél intenzívebben koncertezni, és egy kicsit több helyre elvinni ezeket az új számokat, olyan városokba is elmenni, ahol nem voltunk már jó ideje, gondolok itt arra, hogy Miskolc, Győr, Szombathely, Sopron, ugye Magyarországon viszonylag szűkek a lehetőségek, de még így is van tök sok olyan hely, ahol már nagyon régen jártunk.
El tudod képzelni, hogy lesz olyan hely, ahol lemondják a koncertet, mikor meg tudják, hogy milyen zenék fognak majd szólni?
Ahhoz először le kéne kötni a koncerteket, utána le lehet mondani, de...
El tudod ezt képzelni, hogy lesz olyan klubtulajdonos, aki azt mondja, hogy fú, srácok, figyeljetek, most meghallgattam ezt az új lemezt, és ezt létszi ne?
Mindent el tudok képzelni, és mindennek az ellenkezőit is, de igazából azért nem látok erre különösebben sok esélyt jelen pillanatban. De ha úgy lesz, akkor majd kiderül, hogy én sem vagyok tévedhetetlen, szóval egyelőre azért ettől nem tartok.
Amit mindenkitől ezt tudom kérdezni, hogyha egy dal alapján kéne ezt a lemezt valakinek ajánlani, melyik dal lenne az?
Az Ellenszélben.
Ez van. Simán gyorsan jön. Az volt az első dal, amit megírtatok a lemezen, ugye?
Igen. Ah. És az volt a programadó száma lemezen, úgyhogy igen, az Ellenszélben lenne az.
Szóval nagyon szépen köszönöm Hipotel műsorba. Hallgassatok meg az Ellenszélben című 8. galaxisok lemezt, és ha nem voltatok ott az áprilisi Dürer-kertes lemezbemutatón, akkor menjetek el utána később. Na?
Szegedre május 31-én.
Szegedre május 31-én, meg gondolom, hogy jönnek majd újabb dátumok is, mikor a fesztiválokat bejelentik, stb.
Természetesen igen. De ez még titok.
Ez még titok lesz. Jó, szuper. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban. De pedig köszönöm a figyelmet. Én Sajó Dejt voltam. Jövök hamarosan új témákkal és új vendégekkel. Ja, és igen, ha akartok beszélgetni a lemezről, akkor csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkhoz. Ott pont most posztoltam egy nagyon-nagyon vicces memét a lemezről, mert akkora boomer vagyok, hogy én még így kommunikálok. Írjatok meg, hogy melyik a kedvenc számotok, vagy hogy kiábrándult galaxisosok vagytok-e? Szerintem a Benedek is szeretné tudni, hogy hányan lehettek. Szóval, ha ez a lemez az, ahol azt mondtátok, hogy én többet nem fogom őket hallgatni, kérlek, írjátok meg. Nem baj, hogyha ilyet mondok?
Nem, és hogyha elegen vagytok, akkor erre lehet építeni egy politikai mozgalmat.
Így van, ez a Magyar Péter 2.0 kampányadását láttátok. Köszönöm még egyszer, sziasztok!